Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, dr. Tatár Attila, bankweb.hu alapítója van itt a stúdióban, aki közgazdász, tanácsadó. 2001-ben alapítottad a bankweb.hu-t, utána néztem, hát mi is beszélgettünk már legalább 15 éves, általában mindig évelején kérdezlek befektetésekről, hitelekről, pénzpiaci tudnivalókról, hát majdnem úgy mosolygok, mert az első beszélgetés résznek én azt a címet adtam volna, hogy hova tegyem a pénzem, már ha van, vagy lenne, de hát te is mosolyogtál, mert erre most piszok nehéz választ adni, ugye? Tanácsadóként.
Így van. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Nem egy egyszerű év van mögöttünk. És sokan azt mondják, hogy ennél a 22-es évnél már csak a 23-as lesz egy izgalmasabb és érdekesebb év. Ha végignézzük, hogy a befektetési piacokon mi történt, akkor semmi nem úgy történt, mint ahogy mondjuk 21 év végén ezt bárki is láthatta volna. Azt lehetett érezni, hogy a tőzsdék némileg túlárazottak, és ott egy korrekciónak jönnie kell. Sőt, ez a korrekció el is indult előbb, mint ahogy a háború elkezdődött februárban. Tehát ez is jelezte azt, hogy a tőzsdék túlértékeltsége az már komoly probléma volt, és nem csak a háború miatt indultak el az árfolyamok.
Meg a kriptotőzsde is.
Hát az egy külön történet.
De most ebben nem, csak bocsánat. Csak
attól mindenki tolva intek, bár aki most vesz ennyire olcsón, az szokták mondani a, bocsánat, hogy így mondom, az amatőrök, hogy olcsón kell venni, és drágán kell. Hát most nagyon
ezt
olcsó.
Ezt mi is tudjuk, az amatőrök.
Csak ennek a problémája az, hogy mindig van még olcsóbb.
Mindig van lejjebb.
Igen, azt nehéz megmondani, hogy hol van a még lejjebb. De maradjunk a tőzsdék világánál, mert az egy picit tervezhetőbb, és a makrogazdasági folyamatokat valamilyen szinten azért letükrözi, de hogy egy ilyen 30% körüli áresés volt Amerikában is, az már nagyon érett. Tehát 2008-tól egy olyan őrült emelkedésben vannak a tőzsdék, ahol csak venni kellett, és bármit lehetett jó áron később eladni. Tehát hihetetlen jó időszak volt, ennek 22-ben vége lett, több kísérlete volt a tőzsdének visszapattanásra. És ezt csak azért is mondom, mert ha 23-ban tényleg megtörténik egy emelkedés, akkor az pont ilyen gyors lesz, mint ahogy ezek a tőzsdei árfolyam visszapattanások jelzik, hogy egy 30%-os esés után 10%-os visszapattanás az napok alatt lezajlik. Tehát ha tényleg a Fed egy picit a tőzsdék számára kedvezőbb intézkedéseket hoz, mondjuk a kamatemeléseknek egyértelműen látszódni fog a vége, az infláció Amerikában már látszik, hogy valamelyest tetőzik. Azért az amerikai tőzsdéről beszélek, mert az eléggé meghatározza az egész pénzpiacoknak az alakulását. A magyar tőzsde az egy nagyon speciális dolog, itt kevés papír van, kicsi a likviditás, tehát ez teljesen követi a nemzetközi folyamatokat és az egyedi vállalatokhoz kapcsolódó értékeltségek, azok néha alul értékelődnek, és például a 2008-as válság után az OTP csodálatos számokkal jött ki, és 10 évig nem tudott érdembe emelkedni, mert a Magyarország kockázat beárazódott. Tehát Amerikában már csodálatos hozamok voltak, a magyar tőzsde meg még sehol nem tartott.
Tehát egyszer benne vagyunk egy skatujában, itt akkor
így
abban
van, így van, és önmagában ezért is nem javaslom annyira kezdő befektetőknek a magyar piacot, az kicsit rizikósabb.
Tehát a kérdés az volt, hogy hova tegyem a pénzem, ha van, ha lenne. Nem. Csak egy fél mondatban. Azért nem most kezdjen el tőzsdézni, ugye? Aki, szóval most egy, vagy igen?
Hát pont a végére jutottam volna, hogy igenis, 23-ban szerintem, azt nem tudom megmondani, hogy melyik hónapban, percre pontosan és hogyan, de egy 30%-os korrekciót azért már szokott követni emelkedés. És hát egy nagyon érdekes időszak van, mert hogy a jegybankok nem tudnak a végtelenségi kamatot emelni, hiszen ezzel a kamatszint emelkedéssel a túlzott adósságokat durván meg kell fizetni, és ez egy korlátja lesz annak. Nincs elég muníciója a jegybankoknak, előbb abba kell majd hagyniuk a kamatemelést, mert nagyon durván visszavágnák a gazdaságot, pont a nagy adósságállományok miatt. Ezért én azt gondolom, hogy 23-ban tavasszal, legkésőbb nyár környékén elindulhat ez a hirtelen visszapattanás. És pont erről beszéltem, hogy ez viszont nagyon gyors lesz. Tehát ezt a 30%-os veszteséget, ezt hetek alatt képes lesz ledolgozni.
Vagy legalábbis egy részét. Két nagy pénzügyi, pénzügykutató két nagy gurujával beszélgettem múlt év végén a Turizmus Caféban, és a végén azt kérdeztem tőlük, hogy dollár vagy euró? Tehát ha most valaki hezitál, de ezt mondom, a nyár vége volt, hogy az jobb pofa volt. Az egyik azt mondta, hogy nagy nehezen és hosszasan, hogy na, akkor dollár, ugyanaz a kollégája, aki 30 euró. Éve jutott. Igen, de csak erre jutott, hogy Amerikával mi lesz, meg a dollárral mi lesz, mert most ugye nagyon hirtelen gyengélkedett az euróhoz képest, verte, majd megverte, utolérte, pariba kerültek, arra hát sokat kellett várni.
A dollár nagyon-nagyon régóta nem volt, tehát én szerintem ezzel a folyamattal, amiről eddig beszéltem, ezzel együtt azért el kell, hogy induljon egy dollár gyengülés. Tehát a 23...
Még jobban gyengüljön? Hát most már elég gyenge.
Bár most nem a forintról beszélek, hanem arról, hogy a dollár úgy egyébként nagyon erős, és ezt a erősségét már nem tudja tovább, tehát az amerikai gazdaságnak sem annyira szerencsés ez a nagyon erős dollár. A lakosságnak, aki turistaként utazik, annak mindig jó egy erős deviza. Tehát annyira extrém erős a dollár úgy egyéb devizákhoz képest, hogy ez mondjuk az euróhoz képest is, ha ránéz az ember egy grafikonra.
Na de majdnem egy az egybe volt.
Így van.
De most már nem, hát most megint az euró erősebb.
Így van, így van. De ez szerintem 23-ban. Tehát én most nem a rövid távú,
ja, értem,
hova
értem,
ugrik, hanem hogy 23-ban ennek el kell indulnia, úgyhogy újra a dollár gyengülni fog az euróhoz képest.
Jó, akkor vissza.
A válasz az, hogy a devizával mit csináljon a lakosság, arra meg csak egy okosat tudok mondani. Akkor kell megvenni, amikor olcsó,
de nem olcsó,
nem most kapkodva.
Igen, 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 igen. És tartani kell most?
És tartani.
Van?
Te, akinek van, az tartsa, annak ellenére, hogyha egy kicsit az EU-val kapcsolatos problémáink rendeződnek, akkor simán 400 alatt lesz újra a forint, már az euróhoz képest.
Tartósan.
Akár egy kicsit tartósabban is, de pont azért, mert ennyire kiszámíthatatlanok ezek a folyamatok. Egy ilyen pici 10-20 forintos különbségét szerintem nem érdemes eladni.
Jó, akkor vissza az állampapírokhoz, mert az aztán nagyon sokakat érdekel.
Igen,
ráadásul egy
igen.
Egész friss hírt is nézegettünk, talán pár napos, ugye, hogy változik a szerkezet az állampapíroknak, ugye ezt olvastam, az államadásra kezelő központ.
Így van, Magyarországon nagyon jókor sikerült a szerkezetét az államadósságnak megváltoztatni, mert a korábbi külföldi dominanciában most lakossági kibocsátással
finanszírozzák.
Ez sokkal biztonságosabb, és hát az államnak van egy nagy előnye a lakossághoz képest. Ha egy család eladósodik, az nagyon durva következményekkel jár. Ha az állam eladósodik, akkor annyi történik, hogy legfeljebb újabb állampapír kibocsátásokkal finanszírozza a megemelkedett kamatokat, a lejáró állam papírokat lecseréli újakra. Hát amíg nagy államcsőd veszély nincs, addig ez a játék rendkívül jól tud zajlani. És hát ez zajlik Magyarországon is, hogy...
Meg sok helyen, sok
országban.
Amerikában is ez zajlik egyébként.
Hogy lecserélődnek ezek a magas hozamú állampapírok. A lakosság kicsit kevésbé ért a kötvényekhez. Tehát az a probléma, hogy azt hiszik, hogyha vesznek egy befektetési alapot, aminek a biztonsága miatt veszik meg, mert hogy állampapír és kötvények vannak benne, akkor az biztonságos. De nem figyelnek arra, hogy amikor az állampapír piac akkor teljesít jól, amikor jönnek lefelé a kamatok. Hiszen megvettem korábban egy állampapírt, aminek magas volt a kamata, és mennek lefelé a hozamok, akkor én király vagyok, mert még jókor vettem. De mi van, amikor emelkednek a kamatok? És most nagyon durván, szinte fél év alatt olyan kamatemelés volt, ami korábban soha. Tehát ezek a befektetési jegyek, amelyekben állampapír volt, durván mínuszosak tudtak lenni, és ilyenkor csodálkozva néz a befektető, hogy ő vett egy biztonságos befektetési jegyet.
De a világ változott.
És hogy tud mínusz 20% vesztesége lenni?
És akkor
lenni?
Azt történik, most éppen bementem egy pénzintézetbe, és ott beszélgettem a hölgyekkel, és azt történik, tehát ez látszik a hírekből, hogy mindenki hirtelen berohan.
Így van.
Megpróbálja visszaváltani, szembesül azzal, egyébként ezt láttam, meg tapasztaltam is, hogy több tízezer forintot buksz, mert egyrészt föltöröd, jól mondom,
így
másrészt
van.
Meg kamatkülönbség, ugye, tehát nem tud annyira eladni. Eddig 4-5
százalékot hozott. Ilyenkor egy dolgot lehet csinálni, jellemzően meg kell várni a lejáratot, akkor ha az nem három
azt
év
az évet
van,
buktad, akkor
tehát az, akkor azt a pici igen. hátralévő időt, hát, ha pici, mondjuk ha az pici,
igen.
akkor azt már érdemes kivárni. De ha most vettem meg, akkor érdemes rögtön lecserélni.
És akkor futni és a pénzünk venni. Után, és egy van. Nagy kamatozásúra váltani. Ugye most nagyjából mindenki
és most néztem, fogok. Hogy melyiket lenne érdemes venni, mert a szerkezete úgy néz ki az állampapíroknak, hogy van a prémium, ami mindig is láger termék volt, mert az inflációt követi. Hát ha 20%-os infláció van Magyarországon, akkor a elkövetkezendő egy-két évben a prémium államkötvény az feltételezhetően állati jó fog teljesíteni. A bónusz, ott már diszkont kincstárgy egy aukcióhoz kötött,
fél, nem?
Az már 14,6-nál tart, egy három éves bónusz, azt kevésbé javaslom, mert ott gyorsabban változnak a kamatok. Tehát amikor most gyorsan tud emelkedni, és most nagyon magas a kamata, de gyorsabban le fog jönni, mint a prémiumé, ami egy évig fix.
Félek, hogy sokan már én legalábbis elvesztettem a fonalat. Én most azon gondolkozom, hogy meg kell változtatnunk a tudatállapotunkat is. Ugye, mert azt mond, az elmúlt években, ha megvetted, jól kötötted, akkor hátradőhettél, infláció fölött teljesített,
nem
buktad, mint ahogy a folyószámlán buktad volna. Ugye, világos?
Igen.
De most meg kell változtatnunk ezt a fajta gondolkodásunkat, és tulajdonképpen tudomásul kell venni azt, hogy jól nem nagyon tudsz járni.
Az inflációt nem tudod legyőzni állampapírra, hanem egy picit mérsékelni tudod
igen.
a veszteséget.
Csillapítani tudom az a rúgást.
És egy befektetési portfólióba kell gondolkodni, akinek többféle lehetősége van, az ne csak állampapírt vegyen, hanem az vegyen tényleg egy kis részvényt, vegyen aranyat, az aranya szerintem 23-ban egy érdekes termék lesz, mert sokkal jobban lemaradt az árfolyama, most ha nem forinthoz nézem, mert a forint az eléggé sokat gyengült, és ezért, ha most, tehát a standard az a dollárban nézem az aranyat, akkor rendkívül elmaradó. Ahhoz képest, amennyi baj van a világban, hihetetlenül emelkednie kellett volna az aranynak, meg egyébként is az arany az egy...
Lustálkodott az arany?
Igen, ez egy jó kifejezés.
Termékhez képest.
Ezért
ugye?
Elképzelhető, igen. hogy most... Természetesen fix ígéreteim nincsenek.
Igen. Csak de a madárbél van elünk kiterítve, nem?
Igen.
Igen.
De elképzelhető, hogy az aranyba van egy kis
tartalék.
Növekedési potenciál. Mm. Tehát valamennyi. Ezt én az ügyfeleimnek úgy szoktam javasolni, hogy fizikai aranyat vegyen, akár kisebb tételekbe is, és azt rakja el jól. Aztán majd az unokája 18 éves korában ajándékként odaadja. Tehát ez ilyen nagyon végső tartaléknak jó. Ha valaki úgy veszi meg, hogy két év múlva el kell adnia, akkor az sehogy sem tud jól kijönni az
igen,
aranyból.
Igen, mi beszélgetésekből mindig az derül ki, és ebben semmi olyat nem mondasz, hogy hosszabb távra kell gondolkozni. Mi
igen.
emberek, akik nem értünk hozzá, meg általában az emberiség is úgy van programozva, hogy egy másfél évre gondolkozik, de nem, tehát ebben a ezen a területen
főleg a nyugdíj célú megtakarítások fontosak.
Igen.
Egyszerűen azt a bizonytalanságot, amit az ember elszenved majd öregkorába, az csak úgy lehet tompítani, ha folyamatosan, rendszeresen, a rendszeresség hihetetlen erő a pénzpiacokon. Tehát ha valaki havi 20 000 forintot félre tud rakni, az állati kevésnek tűnik, de ha előre vetítem 20-30 évre, akkor azért abban van
az
erő.
Optikája.
A vásárló erejét valószínűleg az infláció jócskán megnyírbálja, de ahhoz képest, hogy semmi nem lenne 20 év múlva, egy ilyen típusú megtakarítás még mindig nagy segítség lesz.
Egyébként nagyjából hoztam az átlag ügyfelet, vagy az átlag érdeklődőt, aki neked levelet ír, vagy e-mailt ír,
hát érdekes, mert mindig akkor jön a pánik, amikor a háború kitörésekor mindenki mindent eladni akart, állampapírt is, és csak aranyat venni, tehát meg devizát venni, nagyon durva rossz árfolyamokon, tehát az emberek érzelmileg befolyásolva hoznak rossz döntéseket.
Tehát hát inkább ilyenkor kéne türelmesnek lenni, csak ilyenkor nagyon
nehéz. Ilyenkor semmit nem csinál az ember, 10-ig számol, az még mindig jobb a rendkívüli időszakokban, és amikor nyugalom van, akkor kell a problémás időszakokra felkészülni. Tehát akkor kell devizát, aranyat,
igen,
részvény,
de most nincs nyugalmas
kötvény.
Időszak, és egy most kezdtük ezt a beszélgetést, mindenki azt gondolja, és azt prognosztizálja, hogy 23 egyáltalán nem lesz nyugalmasabb, mint a 22. Bár az elején
hát
nagyon
nem.
finoman fogalmaz tárgy izgalmas lesz, meg érdekes lesz. Hát inkább most legalább a Csaba Lászlót hallottam éppen tegnap, hát nem ezeket a kifejezéseket használta ő sem. Hát nem, hát ennél azért igen, talán határozottabban fogalmazott. Azt viszont mindenki elmondja, a Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, meg minden pénzintézet a tanácsadó, vagy pénzügyi tanácsadó, hogy óriási bűn azt, amit még mindig nagyon sokan csinálunk, vagy csinálnak, ugye százezrek, vagy talán milliók, hogy még mindig hagyják a pénzt folyószámlán, ugye?
Igen, két olyan dolog van, ami nagy veszteséget okoz, a párnaciha. Magyarországon az MNB statisztikái mutatják, hogy milyen félelmetes mennyiségű készpénz van kint, miközben bemegyek a boltba, és bankkártyával fizet mindenki. Tehát van egy döglő párnacihába pihenő készpénzállomány, amit az emberek úgy gondolják, hogy ez egy ilyen biztonsági tartalék.
Erre mondtad azt, hogy inkább legyen az mondjuk dollárban, vagy euróban, így vagy van, aranyban, van, ha már muszáj ciházni.
Ha már muszáj, akkor devizába dögöljön a párna alatt, vagy aranyba, az még mindig jobb, mint ha forintban van.
Ez az egyik.
Ez az egyik. A másik, ami igazán probléma, az lenne, hogy
tehát folyószámlán se jobb.
Hát ez az.
Igen,
ez az, hogy ha most már egész jó betéti kamatok vannak, le lehetne kötni, azon venni állampapírt, vannak egyéves állampapírok is, az még mindig jobban hoz, mint hogyha ott van a számlán a pénz.
Nem hoz annyit, megint hozzáteszünk az infláció, de legalább tompítja a fájdalmat.
Egy bizonyos likviditást tartalékot persze hagyott az ember, de ha a nagy statisztikákat nézem, hogy milyen ezer milliárdok hevernek a bankszámlán, azzal mindenféleképpen kellene kezdeni valamit, és ez a probléma azt jelzi, hogy a legnagyobb gond a fejekben van, tehát nem foglalkozunk eleget a képzéssel, oktatással, az embereknek a tudatosságát nem emeljük eléggé. Erre sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fordítani, az iskola rendszerben sem foglalkoznak eleget a pénzügyi tudatossággal, a pénzügyi ismeretekkel.
Ráadásul ez egy 22-es csapda, mert most minél többször mondják azt a gazdaságvezetői értő emberek, hogy hát nagyon kéne a gazdaságnak, nagyon kéne az államnak, nagyon kéne a gazdaságnak ez a pörgő pénz, ez az óriási kintlevőség, az a cihában lévő kintlevőség, ami nem tudom, ezer milliárdokra rúg, vagy a fene tudja.
Igen, nagyságrendileg.
Tehát minél többször mondják ezt, annál a csigaházban annál többen húzódnak be, hogy nem. Tehát érdekes, azért mondom, ez nagyon nehéz, mert ha mondják, akkor azonnal van egy ellenreakció.
Amit említettem, az érzelmek. Igen. Tehát ehhez képest az embereknek már a kamatszámítás gondot jelent, és abszolút nem értik, hogy működik az infláció. Bemennek a boltba, és én is gyakran hallom a házaspárokat beszélgetni, hogy úristen, hogy 50% közeli élelmiszer áremelkedés, azt az átlagember nemhogy felfogni, de kifizetni sem tudja. És ezekre hogy lehet fölkészülni? Hát sehogy. Erre csak úgy lehet felkészülni, hogyha már az ilyen hirtelen árrobbanás előtt nyugalmi időszakokban kibírom, hogy nem költöm el az összes pénzemet, kevesebbet megyek étterembe, valami olyan forrást találok a családi költségvetésbe, amiből egy picit félre tudok tenni ilyen időkre.
Ez csak egy színes hír, mert majd a héten még folytatjuk ezt az eszmecserét, akkor majd a lakáspiac meg a hitelek kerülnek, szóval az érem másik, mert csak egy érdekesség. Ma reggel beszéltem, hogy barátommal, aki síjelést akart az unokáival foglalni Ausztriába az év első két hetében. Mindenhol azt mondták neki, elég sokat járt síjelni az elmúlt 30-40 évben, és mindenhol kapcsolatai vannak, mind azt mondták, a magyarok mindent lefoglaltak.
Igen,
nincs hely.
Így van,
Ausztriában így van. Nincs hely. A magyarok síjelnek.
Hát, én egyébként tavaly nyáron tapasztaltam ezt a Balatonon, hogy tele volt a Balaton, miközben mindenki tudott már róla, hogy energetikai krízis jön, de tele volt a Balaton. Tele volt a Balaton, mindenki még költötte azt a kis pénzt, amit a Covid idején esetleg félrerakott, mert erre volt szükségünk.
Vagy hitelt vett föl, hogy hitelt érdemes-e felvenni, vagy hogy vegyünk föl hiteleket, arról beszélgetünk akkor pár nap múlva.
Rendben.
Bankweb.hu, dr. Tatár Attila, közgazdász, tanácsadó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.